Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindannyiótokat pünkösd ünnepén. A 370. dicséretünk első versét énekelve imádkozzunk. A 370. dicséretünk első verse így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úristen! Foglalva helyünket, megkezdett dicséretünknek, a 370. dicséretünknek énekeljük további verseit, a második és harmadik verseket. Te szentségnek új világa, igédnek vezér útjára. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, pünkösd ünnepét eképpen találjuk lejegyezve, megírva az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetében, a második fejezet első 13 versében. Kérlek, hallgassátok ezt figyelemmel, alázatos szívvel. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valóké? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: édes bortól részegettek meg. Isten áldása, kegyelme maradjon rajtunk, hogy megértessük hozzánk való személyes üzenetét a mostani órában is. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hálaadással dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki szent lelked által a mostani órán is közöttünk vagy, hirdetteted ígédet nekünk és általunk, s hívogatsz bennünket a te fiad Jézus Krisztus által a veled való atya-fiúi közösségre. Köszönjük te neked a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél érettünk, és aki élet áldozatával a mi bűneinknek büntetését viselte, hogy utat nyisson ezáltal nekünk nyomorultaknak te hozzád, az igazhoz, a szenthez. Dicsőítünk téged mindezért, mennyei édesatyánk, és most különösképpen is az evangéliumért, az igéért, amely a te fiadról szól, és te hozzád hív és vezet bennünket. Adjad, hogy lelked által ezt pontos és igaz módon hirdessük, és adjad, hogy miközben te jelen vagy, és szólítgatsz bennünket, hadd legyünk készek előtted és neked megnyitni a mi életünket, befogadni téged, hogy az örök életnek várományosai, birtokosai lehessünk a te fiadban, a Jézus Krisztusban vetett hit által. Így kérünk téged áldó jelenlétedért, munkálkodásodért, mennyei édesatyánk. Ragadd meg és tarts magadon a mi figyelmünket, hadd legyünk mi egészen a tieiddé. Amen. Most az ige hirdetés hallgatására készülve a 189. dicséretünket keressük ki testvérek, és e dicséretünk egyetlen versét énekeljük, a 189. dicséretünket e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Kedves testvéreim, Isten igéjére figyelünk, ahogy ebben az ő segítségét is kértük. Isten igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyvből szól hozzánk, úgy, amint azt már a második fejezet 12. verséből olvastam, és újra olvasom közöttetek. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy pünkösd is egy olyan egyházi ünnepünk, amely körül nagyon sokféle szokás, és amely felől nagyon sokféle gondolat fogalmazódik meg az emberek szívében és élet gyakorlatában. Azt sem rejthetjük vék alá, hogy egy olyan ünnep, ami a nyár előre szokott esni, és ezért általában sokan választják inkább a napfényes jó időt, a hosszú hétvégét, ahelyett, hogy ezen az ünnepen kereszténynek vallott életük ellenére esetleg a templomba jönnének. Isten igéje közelébe jönnének. Azt gondolom, hogy mivel nagyon sokféle szokás és talán egy kicsit hanyagolt ünnep is pünkösd, ezért föl kell tennünk nekünk is azt a kérdést, amit fölolvastam, és ami elhangzott 2000 esztendővel ezelőtt is, hogy mi is akar ez lenni? Nem tudom, hogy a testvérek, remélem, nem csak mostanában olvasgatják pünkös történetét, de nem tudom, hogy föltettük-e már magunknak azt a kérdést, hogy mi is akar ez lenni? Sokszor úgy tűnik, hogy még egyházilag sincsen tisztázva, hogy ez a pünköst, amit leír nekünk Lukács evangélista, nagyon lényegre törően, ez mi is akart ez lenni pontosan? Valami újnak a kezdete? Valami réginek a folytatása? Valami egészen más, mint ami addig volt? Ha valakinek, nekünk, keresztényeknek tudnunk kell, hogy mi is akar ez lenni. És majd egy kicsit magában mindenki, aki itt ül, vizsgázhat, tudjuk-e, hogy mi is akar ez lenni. Ha valaki ma odajönne hozzánk, és azt kérdezné, hogy te miért vagy keresztjén, miért vagy református keresztjén, jó, erre még lehet, hogy tudnánk válaszolni, és azt mondanánk, hogy Hát csatlakoztunk egy olyan mozgalomhoz, amelyik az 1500-as években indult útjára, ezért vagyunk reformátusok. De miért vagy keresztjén? Miért hiszed azt, amit hiszel? Miért jársz templomba? Miért ebbe a közösségbe tartozol? Testvérek, tudnánk erre olyan mély választ adni, ami nem arról szólna, hogy közel van a templom, kedves kopasz ember hirdeti az igét, vagy mondhatnánk valami más dolgokat. Tudnánk ennél valami mélyebb választ adni, testvérek, hogy mi is akar ez lenni? A mi hitünk, az összetartozásunk? Nos, azt gondolom, ha föltesszük ezt a kérdést, akkor megérthetjük a válaszokat, a helyes válaszokat, ha visszalépünk oda az első történésre, és egy kicsit hosszabban föléje tartjuk a nagyítót, és vizsgáljuk, hogy mi is történt ott akkor. Azt kell tudnunk, testvérek, hogy a pünkösd azon az ünnepen, az egy ünnep volt, egy meglévő zsidó ünnep volt. Ez nem attól lett pünkösd, hogy eljött a Szentlélek. Ez az ünnep létezett a zsidó gyakorlatban, egy aratási ünnep volt. A zsidóknak volt három aratási ünnepe, ezek közül ez volt a középső. Ekkor ért véget tulajdonképpen az aratás, a gabona aratás, és ezért a zsidók összejöttek, mert az akkori világban még nem a növénygenetikában bíztak, hanem Istenben, és hálát adtak Istennek azért, hogy volt mit learatni, hogy volt erejük learatni, és kérték az Istentől azt, hogy segítsen meg bölcsen élni azzal, amit learattak. Nevezték ezt az ünnepet a zsidó gyakorlatban a hetek ünnepének, és pünkösdnek is, hiszen ez azt jelenti, hogy Pentekosztosz, ez az eredeti neve így hangzik görögül, ami azt jelenti a Pentekosztosz, hogy 50. És ez utal arra, hogy 7 héttel az 50. napon volt ez az ünnep húsvétra következőleg. Innen tudták kiszámolni, hogy mikor jön ez az ünnep, és mikor kell ezt az ünnepet megülni. A Jézust megelőző korban, amelyet intertestamentális kornak is szoktunk nevezni, ez néhány száz évet jelöl Jézus Krisztus születése előtt. A zsidó népnek is voltak zivataros századai, hát ezek azok voltak a zsidó nép életében. Ez az ünnep kapott egy új jelentést is, úgy látták a rabbik, hogy talán meg kell ezt az ünnepet erősíteni, és ez az új jelentés a sínai törvény adás lett. Ez hagyományokon nyugvott, nem tényeken. Úgy gondolták, hogy a szabadulás után, ugye erre emlékeztetett húsvét, 50 nappal történt meg a sínai törvény adás. És ezért ez az ünnep Jézus korában már ezzel a kettős jelentőséggel bírt, hogy egyfelől hálát adtak az aratásért, másfelől pedig megemlékeztek a törvényadásról, a 10 parancsolat kapásáról, amelyet a sínai hegyen adott nekik az Úr. Érthető, hogy az akkori világban a zsidóság igyekezett ezen az ünnepen eljutni Jeruzsálembe, és ezért ez mindig nagy sokadalommal járt, ahogy most Lukács leírja nekünk, majd fogunk még erről később beszélni egy másik igehirdetésben, a világnak szinte minden tájékáról összesereglettek zsidók, vagy zsidóvá lett emberek, azért, hogy ezt az ünnepet Jeruzsálemben közösen megüljék. Ott voltak Jeruzsálemben a tanítványok is, hiszen nem sokkal azelőtt az ő Jézus Krisztusuk, mesterük, aki föltámadott húsvét hajnalán a halálból, elment felemeltetett szemük láttára a mennybe, és azt a parancsot adta a tanítványoknak, Lukács ezzel kezdi az evangéliumát, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Jézusnak volt egy egyértelmű parancsa, arra vonatkozott, hogy a tanítványok maradjanak Jeruzsálembe, mert ott történni fog valami, szent lélekkel fognak megkereszteltetni. A tanítványok nem tudták, hogy ez pontosan mit fog jelenteni, ők vártak, ahogyan Jézus ezt nekik parancsolta. Ez a várakozásuk nem keresztrejtvényfejtéssel, nem tévénézéssel, nem mozizással telt, hanem ez az ő várakozásuk, testvérek, azt olvassuk, hogy kitartó, imádságos együttléttel telt el. Így adja ezt Lukács elénk a 14. versből, hogy ezek egy szívvel, valamennyien egy szívvel, egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban. Azt is megtudjuk az ezt követő versből, hogy egyre több tanítvány kapcsolódott oda a 11-hez és a közéjük választott 12-hez Mátyáshoz, és nem sokkal később már mintegy 120 főnyi sokaság gyűlt össze napról napra kitartó imádkozásban és várakozásban. Elmondhatjuk tehát azt, hogy Jeruzsálemben nagy a sokadalom, a világ minden tájáról összejönnek zsidók, zsidó származású emberek, és ott vannak a tanítványok, akik az ünnepet ünnepelve összejönnek, nincs ebbe semmi különös, ez nem volt valami olyan különös esemény, amivel el kellett volna rejtőzni, mint egy 120 főnyi sokaság, együtt vannak és imádkoznak, semmi feltűnő nincs ebbe, ezért jöttek a zsidók Jeruzsálembe, hogy imádkozzanak ők is, és várakoznak. Annyit látunk mindarról, ami ott történik, hogy a tanítványok lelki emberek, hiszen hallgatnak Jézus Krisztus szavára, ez lelkiséget jelent. Jézus nincs már ott közöttük, de azt mondta nekik, hogy maradjanak Jeruzsálembe, és most nem szélednek szét, nem csámborognak mindenfelé, hanem együtt vannak, lelki emberek, akik Isten előtt kedves dologgal töltik az idejüket, az, hogy imádkoznak. Ez Isten előtt kedves dolog. Kedves volt az Ószövetségben, kedves az Új Szövetségben is, hogyha az ember Istennel elkezd beszélni. És miközben ez ott történik és zajlik, együtt van ez a nagy sokadalomban ez a kevésbé sok ember, de azért 120 ember még mindig elég sok, valami történik. Valami történik. János jelenésekben megír nekünk dolgokat, amelyeket látott és tapasztal, de nagyon nehezen tudja elmondani nekünk, csak szimbólumokkal azt, amit látott, mert az Isten világába kapott betekintést. Lukács lejegyzi nekünk azt, ami az első pünkösdön történt, és ő is nehezen boldogul ennek a leírásával, mert ott valami olyan dolog történt, ami addig még nem volt tapasztalható számukra. És ezért, amit leír, azt helyesen kell megpróbálnunk érteni. A legelső, amit Lukács lejegyez nekünk, az az, hogy ez hirtelen következett be. Nem volt visszaszámlálás, mint ahogy egy űrhajó fellövése előtt szoktuk ezt esetleg látni televízióban, hogy folyik a visszaszámlálás, és aztán egyszer csak beindítják a rakétákat. Itt nem volt. A tanítványok együtt voltak, lelki munkát végeztek, imádkoztak, és egyszer csak, hirtelen három természet feletti jel bontakozott ott ki, olyan dolgok, amelyek az érzékszervükre hatottak. Hatottak a hallásukra, hatottak a látásukra, és hatottak a beszédükre. Ez a jelenség szokatlan jelenség volt, ezért boldogul vele nagyon nehezen Lukács, hogy megpróbálja leírni. Azt mondja, hogy szokatlan hangot hallottak egyszer csak ezek 120-an ott, valami zúgást, ami a szélhez hasonló, nem szelet hallottak, nem azt írja Lukács, csak azt mondja, hogy ez hasonló volt, zúgás volt hasonló valami szélhez. És aztán azt mondja, egyszer csak szokatlan dolgokat láttak, láng nyelveket, méghozzá valamiféle lángnyelveket. Nem azt mondja, hogy tüzet látott a fejük fölött, hanem azt mondja, hogy valamiféle lángnyelveket láttak egymás feje fölött, és aztán egy szokatlan dolog történt, hogy tudnélik, képességet kaptak, nyertek, ott nagy hirtelenségben, valami olyan dologra, amire addig nem voltak képesek, azt mondja itt Lukács, hogy különféle nyelveken kezdtek el beszélni. Hallottak, láttak és szóltak egészen szokatlan dolgokat és szokatlan módon. Valós események voltak ezek, nehogy azt gondoljuk, hogy Lukács fantáziál, csak annyira szokatlan volt, hogy Lukács csak hasonlatokkal próbálja valahogy leírni azt, amit ott tapasztalható volt. Mi akar ez lenni? Mi akar ez lenni? Kérdezhették volna a tanítványok is, de ők nagyon érdekes, hogy a leírat szerint nem kérdeztek. Mások kérdeztek tőlük ezt, hogy mi is akar ez lenni, amikor ennek a három történésnek az egyikével szembesültek, azzal, hogy a tanítványok kilépve a nép közé elkezdtek beszélni, és az ott összesereglett világzsidóság, amelyik már csak nyomokban beszélte, vagy egyáltalán nem beszélte az arámi nyelvet, értette, hogy azok mit beszélnek hozzájuk. Mint hogyha egy közülük való ember kezdett volna hozzájuk beszélni. Ezek ezt elkezdték érteni, és megkérdezték, hogy mi ez? Péter megválaszolja nekik, hogy mi ez, méghozzá egy olyan dologra hivatkozik, ami a vallásos zsidóság előtt ismert volt, egy ószövetségi proféciára utal vissza, Péter Joel proféciájára, aki beszélt az Úr nagy napjáról. Az Úr nagy napja a zsidó hitvilágban az a nap, amikor Isten uralkodása itt a földön és a világ mindenségben teljesen mindenki számára egyértelműen meg fog nyilvánulni. Isten most is uralkodik, de a földön élő emberek némelyike úgy gondolkozik, hogy Isten nincs. Másik fele úgy gondolkozik, hogy az Isten ügye az nem egy komoly ügy, ezzel nem kell számolni. Egy harmadik fele úgy gondolkozik, hogy ez a zsidók ügye, az ő vallásuk, az ő istenük. Azt mondták a zsidók, el fog jönni az Úr nagy napja, erről jövendől Joel proféta, amikor mindenki számára, hívők, hitetlenek, élők és holtak számára egyértelmű lesz az, amiről a Biblia beszél, hogy Isten uralja a világ mindenséget. És Joel azt jövendöli, hogy ezt meg fogja előzni bizonyos jelenségeknek a sora. Azt mondja, hogy a lélek ki fog töltetni, és jelek lesznek. És ott felsorolja Joel, hogy milyen jelek lesznek, és ezekről a jelekről beszél, amelyek ott pünköstkor bekövetkeztek. Ezek a jelek, egyértelmű jelek, a szimbolika világát figyelembe véve. Hiszen a zúgás, ami a szélhez hasonló, az az erőt jelzi. Az erőt jelzi. A valami lángnyelvek, amik tűzhöz hasonlóak, a Biblia szimbolikus világában a tisztaságot jelzik. Hiszen a tűz megtisztít. A nyelveken való megszólalása valaminek pedig az egyetemességet jelöli, azt, hogy ami történik, amit mondunk, az mindenkié. Korlátok nélkül mindenkié, aki ezt meghallja. Mi történik ott? Azt mondja Péter, egy régi profécia most teljesedett be. Itt a szemetek láttára, ne legyetek vakok, lássátok meg, miről profétált Joel? Arról, hogy kitöltetik a lélek. Ez a kitöltetés, testvérek, azt jelenti, ez a szó valami olyasmit takar, hogy még jobban értsétek, mint amikor egy folyó folyik a maga medrében, és egyszer csak jön egy árvíz. És a folyó kilép a medréből. Ennek ugyan nem szoktunk örülni, most csak a hasonlat kedvéért mondom. Nem azt mondja Péter, és nem azt mondja Joel, hogy eddig itt nem volt semmi, most pedig van egy nagy felhőszakadás. Hanem azt mondja, hogy mindaz, ami eddig egy bizonyos mederben folyt, Isten és a zsidó nép között, az most kitölteti, kiárad, és mindenki felé megnyilvánul. Mindenki számára elérhető lesz. Azt mondja Joel, és ez már az Ószövetségben is egy radikális dolog, hogy a lélek ki fog áradni, és kilép azokból a keretekből, ami addig a zsidóság számára megszokott volt, hogy mi vagyunk a választott nép, és Isten, a mindenható Isten velünk tart kapcsolatot, kizárólag. Már Joel is erről profita, hogy ki fog áradni a lélek, kitöltetik a lélek. S Péter, amikor ott áll ezekkel az emberek előtt, akkor azt mondja nekik, hogy ez történik most. Ti idejöttetek a világ minden tájáról, most ez történik. A feljegyzés szerint Lukács a nyelveken való megszólalásról beszél többet. Egy csoda volt ez, testvérek. Ez a csoda nem a hallgatóságban ment végbe, tehát ha jól és helyesen meg akarjuk érteni az első pünkösdnek a nyelveken való megszólalását, akkor nem a hallgatóságban kell a csodát keresni, hanem a hallgatóság a lelki emberekben, a tanítványokban ment végbe. Méghozzá kétszeresen ment végbe az ő életükben egy csoda. Ahogy mondtam, megszólaltak más nyelveken. Ezt szó szerint kell érteni, testvérek, mert azt írja le Lukács, hogy azt mondják az emberek, a hallgatók, hogy mi a magunk nyelvén halljuk őket beszélni. Tehát a nyelveken szólás pünköskor nem azt jelentette, hogy hablatyoltak össze-vissza a tanítványok. Az nem ezt jelentette, hogy senki nem értette meg őket. Azt jelentette a nyelveken szólás, mint hogy én nem tudok most franciául, és egyszer csak elkezdenék itt franciául beszélni, és lennének itt franciák, és hallanák, hogy én az ő nyelvükön folytatom az ige hirdetést. A csoda ez volt. A csoda az volt, hogy ott volt összes hereggel egy csomó ember a világ minden tájáról, és mondjuk azt, hogy mindenkinek jutott olyan nyelv, amin értette, ahogy a tanítványok beszélnek. De kettős ez a csoda azért is, mert a tanítványok Isten felséges dolgairól beszélnek. Nem hallottuk még idáig a tanítványokat Isten felséges dolgairól beszélni. De most, ahogy a lélek kiárat közöttük és rájuk, azt látjuk, hogy elkezdenek az Isten felséges dolgairól beszélni. Ezek, akik korábban ezt nem nagyon tették, hitetlenkedtek, halászgatni akartak menni újra, most elkezdenek az Isten felséges dolgairól szólni. Tehát képzeljük el ezt a szituációt, egy nagy egyházi ünnep, egy sokadalom, amelybe egyszer csak kilép ez a 120 főnyi sokaság, és elkezdenek az Isten felséges dolgairól beszélni. Mondhatnánk azt is, testvérek, hogy nem volt ebben semmi különleges. Hát nem azért jöttek a zsidók össze ott Jeruzsálembe, hogy az Isten dolgairól beszéljenek? Nem volt benne semmi különleges, de mégis különleges volt. És ennek bizonyos elemeit a hallgatók szóvá is teszik. A legelső, amit szóvá tesznek, az, hogy hát nem galileaiak ezek? Ez sem biztos, hogy első olvasatra megértjük, mert ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy hát nem a Szabolcs-Bereg megyéből jöttek ezek az emberek. Na jó, hát ezen ma nem csodálkozna senki, ha ide állna egy olyan lelkész, aki Szabolcs megyéből vagy a Beregből érkezett volna ide közénk. Akkor mit jelentett ez? Jelentette, testvérek, azt, hogy általában a galileai emberek a tanulatlan emberek hírében álltak. nem úgy kezelték őket, mint ahonnan az értelmiség jön vagy származik. Meg is kérdezik, János evangéliumában olvasunk arról, hogy el is hangzik egy ilyen szólásmondás, hogy származhat-e Názáretből valami jó? Elhangzik egy ember szájából, hogy megtaláltuk a Mesiást, képzeld el, Názáretből származik. És csak legyintenek rá, hogy Názáretből, az Galileában van, onnan jöhet valami jó, de azok nem túl, tudjátok, azok olyanok. Mondhatnánk így is, hogy egy kis megvetéssel szól ez azok a vidékiek. Onnan jöhet valami jó dolog? Azt is följegyezték, hogy ezek az emberek valami oknál fogva bizonyos torokhangokat, amelyeket a zsidók a beszédükben használtak, nehezen ejtettek ki. És emiatt aztán mindenhol meg is ismerték őket. Megismerték őket. Pétert is megismerték a főpap udvarában. Nem velük voltál te is? Hát beszélt, azt hallották, hogy beszél. Ez galileai. Mondjuk így, jó indulat, hogy tájszólással beszéltek, ami föltűnt az embereknek, és tudták őket azonosítani. Most is ezt mondják, csodálkoznak. Galileaiak ezért? Hogy lehet az, hogy ezek nyelveket tudnak? Hogy megszólalnak olyan nyelveken, amiken mi se tudunk? Hogy lehet az, hogy ezek az Istenről mondanak dolgokat, amikor ezek tanulatlan emberek hírébe állnak? Hát ezek nem rabbik. Ezek nem írástudók. Hogy lehetséges ez? És ekkor előáll Péter, ebben a nagy zúgásban, értetlenségben, hirtelen előáll a 11-el, azt olvassuk, és elmondja a pünkösdi prédikációját, amire aztán ez az összeverődött nagy sokaság odafigyel most már. És azt olvassuk a 41. versben, hogy miután ez a prédikáció elhangzik, 3000 ember csatlakozik hozzájuk. És a 120 főnyi sokaságból létrejön az első nagy giga, mondhatnánk, jeruzsálemi gyülekezet, vagy mega, 3000 fő. Nos, testvérek, mi akar ez lenni? Hát ez volt a jelenség. És ahogyan ott Jeruzsálemben csodálkoztak annak idejében, úgy azt gondolom, hogy ma is mindannyian csodálkoznánk egy ilyen történésen. De mit is jelent ez az esemény? És ha azt is mondjuk, hogy jó, hát ez ott akkor megtörtént, mi közünk van ehhez? És hogyan viszonyuljunk mindahhoz, ami ott történt? Testvérek, valójában a Biblia úgy számol erről be nekünk, mint egy egyszeri eseményről. Ezt az eseményt sem azóta, sem ezen túl nem lehet előidézni, már csak azért sem, mert elmondtuk, hogy hirtelen jött. Nem a tanítványok indukálták ezt az eseményt, nem ők hozták létre, részesei lettek ennek az eseménynek. Nem előidézhető. De annak ellenére, hogy egyszeri esemény, mégis egy új korszaknak a nyitánya és a kezdete, amit Péter is jelöl. Ez az új korszak és ez az új nyitány, ez tulajdonképpen az utolsó idők nyitánya. Ez egy olyan pont, amit a Bibliában be tudunk azonosítani, hogy azok a bizonyos utolsó idők megkezdődtek. Az Úr nagy napja előtti utolsó idők megkezdődtek. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogyha valamire azt mondjuk, hogy utolsó és utolsó idő, az csak rövid lehet. Ezért a mai emberek sokszor csak legyintenek erre. Hát már eltett 2000 év. Milyen utolsó idő az? Ha már 2000 éve tart. Milyen utolsó idő az? Testvérek, Isten mértéke másként működik. Nem úgy, mint a miénk. Az Istennél nincsenek napok, nincsenek hónapok és nincsenek évek. Az nekünk van. De Isten örök Isten. Nos, amit egyértelműen üzen nekünk, testvérek, az, hogy mi, akik ma itt összesereglettünk, vastagon benne vagyunk az utolsó időkbe, amely azzal fog véget érni, hogy el fog jönni Jézus Krisztus. Az Úr nagy napja el fog jönni. És ezt mi talán gyakran hajlamosak vagyunk elfelejteni. Amilyen váratlan jött Jézus, mert nem volt rá fölkészülve a zsidóság, hogy egyszer csak megjelenik Jézus, nem is fogadták be. amilyen váratlanul és hirtelen érkezett el pünkösd napja. Azt mondja nekünk a Szentírás, hogy olyan váratlanul és hirtelen fog véget érni ez a korszak, az utolsó idő korszaka, amikor megjelenik Jézus, hogy ítéletet tegyen minden élő és halott felett. Testvérek, ez nem riogatás akar lenni, csak egyszerűen kondítok nektek egy vészharangot, akik talán belemerültetek az élet sokféle dolgába, és nem jut eszetekbe talán időnként sem az, hogy de ez mégis az utolsó idő. Ez mégiscsak az utolsó idő. Kész vagy arra a találkozásra, amikor megjelenik Jézus Krisztus, és nem kerülheted el te sem a vele való személyes találkozást. Azt mondja a Szentírás, hogy azon a napon azt fogják kiáltani emberek, hogy hegyek, essetek ránk, rejtsetek el bennünket, nem akarunk odaállni Jézus elé. De nem fogja tudni ezt a találkozást senki sem elkerülni, te sem. Testvérek, vegyük komolyan, bármit mondjon a tudomány, bármit satszoljon a tudomány arra, hogy még mennyi ideje van a Földnek, meg hova lesz az oxigén, meg az energia, meg mit tudom én mi, ne felejtsük el, hogy az utolsó időkben élünk nem ezért, hanem azért, mert beteljesedett egy profécia, a lélek kiháradt, és ez azt jelenti számunkra, hogy az Úr napja közeleg hozzánk. Kész vagy erre a napra? Kész vagy erre a találkozásra? Lásd meg ennek a történetnek az üzenetéből azt, hogy Isten tervében nem pusztán Jézus földi útja volt meghatározva, hogy ő hogy jöjjön el, hogy miképpen éljen itt a földön, hanem az is el volt és el van határozva, hogy Jézus által szerzett váltság és békesség eljusson te hozzád. Beszéltem erről nektek néhány vasárnap ezelőtt, hogy a mi Úrunk Istenünk nem csak megírt egy levelet, hanem gondoskodik arról, hogy ez a levél oda kerüljön a te kezedbe. És gondoskodik arról, hogy amit írt, azt te kibontsad, elolvassad, és az a te életedben hasson. Nem véletlen az, hogy együtt vagyunk, testvérek. Nem véletlen az, hogy megszólal az ige, Isten igéje templomokban, gyülekezetekben. Ez az Isten munkája. Nem kellene már sehol sem lenni a kereszténységnek, mindannyian tudjátok. Ha az anomáliákat, ha a gyengeségeinket a világ komolyan venné, akkor a kereszténység már régen nem lenne sehol a történelemben. Mégis van. Miért? Azért, testvérek, mert Isten áll a dolgok mögött. És az Isten nem csak elvégzett valamit Jézus által, hanem gondoskodik arról, hogy az, amit Jézus Krisztus által elvégzett, az hatékonyan eljusson te hozzád is. Te is ezért vagy itt. Mert az Istennek van egy személyes üzenete számodra, ez pedig az, hogy az én fiam Jézus Krisztus meghalt helyetted a te bűneidért. Hogy te hozzám jöhessél, hogy gyermekem lehessél, hogy az országom lakója lehessél. Én szeretlek téged. És az Isten minden időben eljuttatja ezt az üzenetet, és hatékonyan beoltja emberek szívébe. Csodálatos dolog ez. És ez mind az utolsó napig, amíg az Úr napja el nem jön, így lesz. Milyen kegyelmes az Isten, hogy most hozzád juttatja el ezt az üzenetet. Azt is látjuk, hogy az evangélium, amit hirdetünk, ami Urunk Jézus Krisztusról, egyetemes, minden ember számára elérhetővé tette Isten. Isten, aki kegyelmesen beszélt a paradicsomban arról, hogy le fogja győzni az asszony magva által a sátánt, aki kegyelmesen kiválasztotta Ábrahámot, és azt mondta, utódaid lesznek, ők az én népem lesznek, mert azt akarom, hogy közülük származzon az én fiam, az asszony magva. Nos, ez az Isten úgy dönt, és úgy akarja, hogy miután a fiú elvégezte a szolgálatát, az evangélium eljusson minden néphez. Minden néphez. Mondhatnánk azt is, hogy a választott nép küldetése véget ért. Nem mondhatod azt, hogy Isten a zsidóké, és maradjon ez az Isten és az ő választott népe ügye, ez az egész Jézus ügy, engem nem érdekel, mert az Isten úgy döntött, hogy az evangélium által ment meg téged és engem, akár zsidó vagy, akár nem. Ő döntött így, aki a tulajdonosa ennek az egész ügynek. És erről a napnál fényesebben beszél Pünkösdnek története. Arról is tanít bennünket az első pünkösd, hogy ugyan az a pünkösd nem ismétlődik meg, de ma is történnek ébredések. Akik idősebbek, azok talán jobban tudják, hogy mit jelent ez a szó, ébredés. Olyan időszak, olyan történés, amikor egyszer csak rövid időn belül viszonylag sok ember lesz Jézus Krisztus követőjévé, és választja a lelki utakat. Azt azonban el kell mondjuk, hogy ezek sem előidézhetőek. Ahogyan az első pünkösdöt nem tudták a tanítványok előidézni, úgy az ébredés sem előidézhető, nem áll a módunkban ébredést csinálni, mert ez ma is a Szentlélek munkája. Ezeknek a valódi csodája az, hogy az emberek egyszer csak megnyílnak, és befogadják azt, amit Jézus Krisztus tanúi hirdetnek. Hirdetjük minden időbe ezt, de vannak olyan időszakok, amikor az emberek nem csak ülnek, hallgatnak, néznek, azt hazamennek, hanem valami csoda folytán az emberek azt mondják, hogy ezt akarom élni, így akarok élni. És nem tudjuk megmagyarázni, hogy ez mitől támad, de tudjuk, hogy emögött Isten szent lelke áll. Ő tudja ezt elvégezni. Mi igyekszünk arra, hogy hirdessük az Urat. Én is, meg ti is, a magatok helyén, remélem, anyanyelven, értelmes beszéddel, és egyszer csak megtörténhet az a csoda, hogy az emberek elkezdik ezt nem csak hallani, hanem meghallani és befogadni. Testvérek, sokan várnak az egyháztól extra szolgáltatásokat, hogy az egyház ilyen legyen, meg olyan. Sokszor az egyház is extrák után hajtja magát, és megpróbál valami extrém módon megjelenni a társadalomba, hogy magára irányítsa az emberek figyelmét. Sokan kérdezik ma az egyházban, mi az emberek elvárása. Tudakozzuk meg, tanulmányozzuk, mit akarnak az emberek az egyháztól, szolgáljuk ki őket. Testvérek, az egyházban egy fontos kérdés van, ez pedig az, mi Urunk parancsa és elvárása. És erre világos választ ad a Biblia, ami Urunk elvárása és parancsa, az, hogy mi hűséges sáfárok legyünk. És ez azt jelenti, hogy ő adott nekünk egy üzenetet, amit nekünk minden korban hirdetni kell hűségesen. Nem hatalmazott föl bennünket arra, hogy extrém történetet csináljunk karácsonyból, húsvétból, pünkösből vagy bármiből. Nem hatalmazott föl Isten bennünket arra, hogy a tartalmakat megváltoztassuk. Ő hűséget vár tőlünk minden korban. Ahogy a hűséget várt az övéitől az első században, úgy modernizáció ide, kutyafüle oda, ezt az egy dolgot várja Isten ma is a keresztjének, tőled és tőlem, hogy hűségesen őrizd meg azt a kincset, amit ő nálad lehelyezett, az igét. Isten nem akarja, hogy mi főcicomázzuk az igét. Ő neki úgy tetszik, hogy azt, amit adott nekünk, azt adjuk tovább. És miközben ezt továbbadjuk, megtörténik a csoda, hogy emberek hitre jutnak. Isten munkája ez, nem a miénk. Az ő titka az, hogy mikor történik valahol ébredés, hogy esetleg sokan mozdulnak rá erre az üzenetre. Az is az üzenet ennek az első pünkösnek, hogy a világ ma is tele van értetlen, kételkedő, vagy éppen hamisan vádaskodó emberekkel. Ahogyan ott is értetlenkedtek, vádaskodtak, úgy a világ a Krisztusról szóló evangéliumot, az Isten felséges dolgairól való bizonyságtételt kételkedve, fenntartásokkal, vagy éppen gúnyolódva fogadja. De nézzétek meg, mit tettek a tanítványok, nem visszavonulót fújtak. Nem azt mondták, hogy bocsánat, mindjárt visszamegyünk taktikai megbeszélésre. Hanem az történik, hogy Péter előáll a 11-el, és elmondja a pünkösdi beszédet, prédikációt. Azt üzeni nekünk, ne félj azoktól, akik értetlenek, kételkedők vagy vádaskodók. Ne félj tőlük. Ne vonuljál vissza. Miért? Azért testvérek, miután Péter elmondja a beszédét, 3000-en úgy döntenek, hogy kapcsolódnak. Azért ne féljél, mert azok, akik ma vádaskodnak, akik ma értetlenkednek, akik ma ellenállnak, hadd mondjam így, ők a holnap hívői. Ők a holnap hívői. És neked az a küldetésed, hogy előálljál közöttük, és hirdesd és mondjad az Isten felséges dolgait. Nem kell visszavonulni. Nem kell visszavonulni, testvérek. És nem fogunk visszavonulni. Nem fogunk visszavonulni Isten igéjének a képviseletével. Nem fogjuk azt mondani, hogy nem igaz. Nem fogjuk azt mondani, hogy ma már nem lehet megélni. Sokkal inkább minden időben elő fogunk vele állni. És az Isten azt mondja, ne lopj, akkor azt fogjuk mondani, ne lopj. Ha azt mondja, ne paráználkodj, azt fogjuk mondani, ne paráználkodj. Nem vonulunk vissza. Nem fogadunk el világdivatokat. Nem tartunk taktikai megbeszéléseket, mert amit rajtunk Isten számon kér, az a hűség. Drága testvéreim, a lélek által megragadott emberek ma is megismerhetőek, hogy te ezek közé tartozol-e vagy sem, azt magad is eldöntheted, tudhatod. Akiket a lélek megragadott, azok mást hallanak, vagy máshogy hallanak. Akiket a lélek megragadott, azok másként látnak és mást látnak. És akiket a lélek megragadott, azok ma is mást mondanak és másként beszélnek. Nem úgy, ahogy a többi. Mi látjuk az Isten felséges csodáját, az ő szent lelke által, halljuk az ő igéjét és üzenetét, miközben ezer mással akarják a fülünket teletömni, és mi mégis mást mondunk, nem azt, ami elvárt, nem azt, ami megfelelő, nem azt, ami feltétlen korszerű, hanem azt mondjuk, amit Isten az ő lelke által a mi szívünkbe írt. Mi akar ez lenni? Mi akar a mi kereszténységünk lenni? Testvérek, gondolkozzunk ezen. Arra bátorítalak benneteket, próbáljunk meg mindannyian számot vetni ezzel. Mi is akar ez lenni? Mit is jelent az én hitem, kereszténységem? Istennel, az ő lelke által való betöltekezésem. Mire indít ez? Mire noszoktat? Mire bátorít? Milyen félelmektől óv meg? Találjuk meg mindenre a választ Isten igéjében, és adjon ő nekünk hűséget annak követésére, megtartására. És az Isten dicsőséges dolgainak szüntelen való prédikálására. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 372. dicséretünk első versét énekeljük most el. A 372. dicséretünk első verse, könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Bocsássa ti magas
Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk, testvérek! Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy lelked által magyarázod és megérteted velünk mindazt, ami egykor történt, hogy megbátorodjon a mi szívünk mindezeken. És köszönjük neked, hogy nem csak magyarázod az egykori eseményeket, hanem emlékeztetsz bennünket arra, hogy mindezek mire köteleznek bennünket. Hadd kérjünk téged, hogy láttasd velünk a te felséges dolgaidat. Nyisd meg szívünket mindannak meghallására, ami tőled jön. És még inkább kérjük, oldd fel gátlásainkat, hogy készek legyünk beszélni mindarról, amit megláttattál és megértettél velünk. Hadd legyen a mi bizonyságtételünk rólad való igaz és szent beszéd. S hadd legyen neked való hűséges engedelmesség. Köszönjük te neked, hogy fölnézhetünk te rád, mert tudjuk, hogy te valóban el fogsz jönni, Úr Jézus Krisztus. Áldunk és magasztalunk téged ezért a boldog reménységért, és köszönjük, hogy készülhetünk erre a te jöveteledre, úgy, hogy szolgálunk te neked örömmel és hálaadással, hogy azon boldog szolgák közé tartozhassunk majd, akiket az Uruk, mikor hazaérkezik, munkában talál. Erre indítsál, buzdítsál bennünket, s újíts meg lelked által. Tégy erre alkalmassá, világosíts meg a te utaidat előttünk, hogy azokon járjunk és el ne tévejedjünk. Köszönjük neked mindazokat, akiket évezredek óta elhívtál, a szolgálatra készítettél. Köszönjük mindazokat, akik hirdették nekünk az evangéliumot, a rólad való örömhírt, és köszönjük neked azt is, ha lelked által megragadtad a mi szívünket, hogy azokhoz és velük együtt te hozzád csatlakozzunk. Kérünk tégy a mi szemünk láttára is csodákat, hadd lássuk mindazokat, akik hisznek te neked és engednek te neked. És tégy bennünket is ilyenekké, ha kételkednénk, ha tiltakoznánk, segíts meg, hogy engedhessünk te neked. S taníts így nézni mindazokra, akik körülöttünk vannak, hiszen te reád van szükségük. Hadd adjuk nekik mindazt, amit mástól nem kaphatnak meg, a lelki táplálékot. Erősítsél így meg bennünket közösségünkben, összetartozásunkban, s abban, hogy erre és ezért hívtál bennünket, s ebben a szolgálatodban lehetünk a te dicsőségedre, most és minden időben. Amen.